Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a tegnap esti evangéliumi rész folytatásaképpen, amint ez írva található a Lukács evangéliumának 24. részében, a 18. verstől kezdődően. A Lukács evangélium a 24. részéből a 18. verstől olvasom tovább az Emmausi tanítványokról szóló történetet, egészen a történet végéig, a 35. versig. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta Jézusnak. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták őt a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárt előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, kérjünk áldást további együttlétünkre. Édesatyánk, örömmel és hálaadással jöttünk újra a te színed elé e nyugalom napján. Tudjuk, hogy ez a hét első napja azért olyan fontos számunkra, mert ezen a napon támad fel a mi Urunk Jézus Krisztus a halálból. Köszönjük, hogy az ő győzelmének örömével kezdhetjük ezt az új hetet. Hisszük, Urunk, hogy a hétköznapok szürkeségét is az ő győzelmének dicsőséges fénye ragyoghatja be. Istenünk, látod, hogy ebben a megpróbált világhelyzetben olyan könnyen kétségbe esik sok-sok ember szíve. És a veszteségek, a csalódások, az összetört remények folyamatában olyan nehezen tud az ember lélekben kiegyenesedni. Nincs is semmi esélyünk önerőnkből erre a lelki kiegyenesedésre. Ezért szükségünk van feltétlen arra, élő, megváltó, feltámadott Urunk, hogy ismételten mellénk szegődj, a mi életünk poros, rögös útjain, és ismételten megszólíts minket. Ezért hajolunk ma is az ige fölé, otthonaink csendjében is, és ezért kérjük, hogy áraszd ki a te szent lelkedet gazdagon rejánk. Mert látod, a te lelked vezetésének hiányában mi nem tudunk egy tapottat sem tovább lépni. A te mennyei tanácsod, útba igazításod nélkül olyan tanástalanok, olyan bizonytalan léptűek vagyunk. Köszönjük hálaadással, hogy könyörülsz rajtunk, és gazdagon megáldod a mi mai ige fölé hajlásunkat a te jelenlétedben. Amen. Drágáim, készüljünk az ige meghallgatására, elénekelve a 461-es énekünknek az első három versét. A 461-es énekünk így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem. Ennek az első három versével dicsérjük Istent. Hallgassuk meg az igét, drága testvérek! Az imént hallott ige részből olvasok újra néhány verset a Lukács evangéliumából, a 24. rész 28. versétől kezdődően. A Lukács evangéliuma 24. részéből a 28. verstől olvasom az igét, egészen a 31-es verssel bezárulnak. Így éltek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok onszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, Ő azonban eltűnt előlük. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Drágáim, hallottuk a tegnap esti első részben azt, hogy két tanítvány szomorú szívvel bandukol Jeruzsálemből a Jézus megölésének a helyszínéről, hazafelé Emmausba, a Jeruzsálemtől mintegy 11 kilométerre, mintegy 2,5 órányi gyalogútra levő faluba. Testvérek, ez a két ember nagyon nehéz szívvel, nagyon lehangolt lélekkel, kiábrándult, összetört reményekkel bandukolt hazafelé Jeruzsálemből, Emmausba. És útközben róla beszélgettek, úgy, ahogy hallottuk. Azt is hallottuk, hogy az egyik a kettő közül Kleopás volt, különös, hogy mi a jelentése ennek a névnek. Kleopás azt jelenti magyarra fordítva, hogy az atya dicsősége. Kérdezhetnénk, hogy hol ragyogott a szomorú ábrázatú emmausi tanítványok arcán az atya dicsősége. Amint jeleztem tegnap is, a másik Emmaus felé tartó tanítvány pedig ennek a Kleopásnak a fia lehetett, Simeonnak hívták a tradíció szerint. A Simeon névnek is van egy különös jelentése, azt jelenti, hogy meghallgatás. S lám, ők maguk mondják nem sokkal később magának Jézusnak, hogy pedig mi azt hittük, azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Hogy a mi kérésünk meghallgattatik Izrael megváltására vonatkozóan. S lám, a Simeon nevű ember halad Kleopással együtt, nem látszik rajtuk az atya dicsősége, és az sem látszik rajtuk, hogy meghallgattatott volna régi, nagy, közös, Izraelre vonatkozó kérésük, annak megváltása kapcsán. Most így haladnak, ugye, ahogyan fogalmaz Turmezei Erzsébet a már idézett Húsvét után című versében, kihamvat reményekkel, szomorú szívvel, nehéz léptekkel, egy nagy, minden hiába gondolatta, bús eltemetkezés az éjszakába. Igen, ez jellemezte az élő Krisztussal való találkozást nélkülöző útszakaszukat. Azt is jeleztem, hogy milyen hatalmas változás történik egy emberi élet útszakaszában, ha az élő feltámadt Krisztussal van találkozása. Most testvérek, az a nagy ismeretlenség, ami az emberre vár a végső nagy bealkonyodás után, az mindig riadalommal tölti el az embert. Mint ahogy csüggetten, kétségbeesetten, félénken, tapogatózva bandukoltak hazafelé ezek az emberek, noha ketten voltak, mégis tudták, hogy valami rettenetes üresség, a gyásznak a sötétsége várja őket otthon. Dosztojevszkij, a nagy orosz író úgy fogalmaz, hogy a kikerülhetetlen halál bizonyossága, és annak bizonytalansága, ami utána következik, ezek a világ legrettenetesebb félelem faktorai. Nos igen, mindnyájunk életútjának a végén jön egy nagy fordulat. Kikerülhetetlen a halálunk bizonyossága. De testvérek, kérdés, hogy ami utána következik, afelől bizonyosak vagyunk-e, vagy bizonytalanok? Mert ha bizonytalanok, akkor csüggetten megyünk, búsan eltemetkezve a riasztó éjszakába, úgy, ahogy fogalmazott Turmezei Erzsébet az ő versében. Most testvérek, ezért kell megtörténnie útközben ennek a különös nagy találkozásnak, amiben részük volt az emmausiaknak. Azt olvastuk, hogy Jézus egyszerűen, csendben, úgy melléjük szegődik. Nem erőszakolja magát rájuk. Nem tör rájuk különböző lesújtó kérdésekkel. Hanem egyszerűen együttérzését fejezi ki, amikor rájuk kérdez, miért vagytok szomorú ábrázattal? Miről beszélgettek útközben egymás közt? Igen, Jézus így társul ma is. Nem erőszakolja rejá magát senkire, hanem együttérző szeretettel részt akar venni a mi együtt utazásunkban, amiközben az életünk gondját, baját tárgyaljuk meg, vagy vitatjuk meg nem egyszer elég hevesen egymással. És Jézus így akar minket is elkísérni a mi utunkat. Ránk kérdezve, érdeklődve utánunk, szeretetéről biztosítva minket, együttérzéséről biztosítva minket. Testvérek, ennek hiányában az egész életünk egy nagy üres járat lenne. A feltámadott Krisztussal való találkozás hiányában, ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz az 1 Korintus 15-ben, ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi hitünk, de hiába való a mi prédikálásunk is. Akkor hiába való lenne minden húsvéti ünneplésünk, sőt minden vasárnap megünneplése is, mert az a hét első napja a Jézus feltámadásának napja. Akkor mi egy visszataszító halott kultusznak a művelői lennénk. Mert egy halott Krisztus nevében gyűlnénk össze rendszeresen, és bizony ennél nagyobb őrültség nem lenne. Most testvérek, ezért mi egy feltámadott, élő, Krisztusra való találkozás jegyében vagyunk együtt, nem csak egy húsvét, pirosbetűs ünnepnapján, hanem minden vasárnapon. És valahányszor az ige köré gyűlünk, akár templomi nagyközösségben, aminek hiányát egyre jobban érezzük ugye ezekben a hetekben, hanem otthoni, csendes, kisebb közösségeinkben is. Testvérek, Billy Graham, a nemrég elhunyt neves világ evangélizátor úgy fogalmazott, hogy ha a kereszténység ellensége lennék, egyenesen a feltámadást ostromolnám meg. Mert ezzel a kereszténység szívét találnám el. Igen, a Krisztus feltámadása, ami kereszténységünk szíve, az, ami egész keresztény közösségi létünknek, egyéni életünknek a középpontja. Onnan lüktet, a Krisztus feltámadásából, győzelméből lüktet bele a mennyei világ ereje, ami földi életünkbe, oda, ahol sokszor búsan, csüggetten, kétségbe esetten, félelemtől terhelten bandukolunk az életünk alkonya felé. Drágáim, nekünk egy győztes Krisztusunk van. Azt mondja egy neves német teológus, hogy nem a karácsony a legfontosabb keresztény ünnep, hanem a húsvét, mert megszületni mindenki tud, de feltámadni már nem. Igen, mi is megszülettünk. Tudjuk, hogy egy ember születésének mi a biológiai folyamata. Orvosok leírják, elmagyarázzák, megérthető. De feltámadni csak azt tud, akit Isten támaszt fel, akit Isten hoz elő a holtak világából, és ez Jézus Krisztusnál megtörtént. Testvérek, Bonhoeffer, egy másik neves német, a nagy mártír teológus, akit ugye Hitler végeztetett ki a második világháború vége felé, azt mondja, hogy ahol elismeri, hogy a halál hatalma megtöretett a Jézus feltámadása által, ahol a feltámadás csodája bevilágít a halál világába, ott nem ragaszkodnak már görcsösen az élethez. De nem is dobják el azt könnyebben. Igen, ha a Krisztus feltámadásának, győzelmének a jegyében járom az életem útját, akkor én nem ragaszkodom görcsösen a mulandó kis életemhez, mert tudom, hogy ennek folytatásában mi következik. Ugyanakkor nem is dobom el könnyelműen, Éppen azért, mert tudom, hogy milyen sokba került Istennek az, hogy megváltsa az én bukott életemet. Ezért nagyon helyes értékrend bekerül az én életem a Krisztus feltámadása által. Most testvérek, ilyen hatalmas üzenete van a Krisztus feltámadásának, és éppen ezért olyan különös egy ilyen találkozás, amikor életünk útján mellénk szegődik, és ránk kérdez együttéző szeretettel a feltámadott. Figyeljük a történetet. Azt olvassuk, hogy miután Jézus rájuk kérdez, hogy miről beszélgettek egymás között, és miért vagytok szomorú ábrázattal, akkor visszakérdez az egyik, Kleofás. Csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben, vagy az újfordítás, a Biblia úgy mondja, te vagy idegen Jeruzsálemben, hogy nem tudod, mik történtek ezekben a napokban? És Jézus visszakérdez, mint aki tényleg úgy teszi, hogy nem is tud semmiről, mik történtek? Mondjátok el! Szeretném én is tudni. Te vagy egyedül idegen? Testvérek, egy darabig úgy megy Jézus mellettük, mint egy idegen. Viszont jaj nekünk, ha életünk végéig úgy tudunk Jézusra gondolni csak, mint egy idegenre. Mint aki soha nem ismerhető fel, mint aki soha nem jelenti ki magát nekünk. Mint akinek a kijelentése nyomán soha nem fog gerjedezni, örvendezni a szívünk, mint az emmósiaknak. Jaj lenne nekünk így végig menni életünk útján, hogy tudunk róla, de mégis idegen marad számunkra. Jaj, hány ember így éli az életét. Még templomba járó ember is. Tud róla. Vallás órán tanulgatott Jézusról, KT órán is. De idegen marad az ő személye, az ő lénye, az ő megváltó hatalma, az ő bűnbocsátó ereje idegen marad. Az ő isteni békessége idegen marad sok vallásos ember számára. Jaj, nem így kellene ennek lennie, testvérek. Ezért kísérjük tovább az emmósiakat, mert nézzük meg, hogy mikor Jézusnak ezt mondják, vagy ezt kérdezik Jézustól, hogy hát te vagy idegen, nem tudod, mik történtek, akkor Jézus engedi, hogy elmeséljék ők az ő szemszögükből, hogy mik történtek Jeruzsálemben. És Jézus nem állítja le, nem szól bele, hagyja, hogy elmondják az ő verziójukat. Hogy számukra hogy tűnik fel mindaz, ami nagypénteken történt. Látjuk, hogy. Mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt, de hát azt a názáreti Jézust, aki próféta volt, cselekedtek beszédbe hatalmas Isten előtt, az egész nép előtt, ezt átadták a főpapok, a főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Ez történt az ő látásukban. És akkor jön Jézus, és azt mondja, ó, balgatagok, sves szívűek, mindannak elhívésére, amit a proféták megírtak. Hát nem tudjátok, hogy ez kellett történjen vele. Ti elmondtátok most, hogy mi történt a ti szemszögötökben. Gonosz emberek, főpapok, népvezetői, egyházi, politikai vezetők halálra adták, megfeszítették őt. Testvérek, ebből csak annyi sugárzik ki, hogy győzött a gonosz. Hiába reménykedtünk a jónak a győzelmében. Végül is a gonosz az erősebb. Végül is Isten a vesztes, a sátán a győztes. Egy ilyen világban mi helyünk lenne? Egy ilyen világban milyen ábrázattal bandukoljunk mi tovább? Hát természetes a mi szomorúságunk. És akkor ilyen Jézus is azt mondja, hát nem tudjátok, hogy ezeknek így kellett történnie. Nem ezeket kelletté elszenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Hát nem megiratott mindez a proféták könyvében? És ezért kezdte el Mózestől a profétákon át magyarázni mindazt, ami vele meg kellett, hogy történjék. Mert Istennek előre eldöntött végzése alapján történt mindaz Jézussal, ami történt. És ezt a szükséget nektek is át kellett éreznetek. Hogy igenis szükség volt egy olyan megváltóra, aki nem csak Izraelt akarja megszabadítani a római uralom alól, sőt, annál többet akar. Az egész bukott emberiséget, titeket is emmausiak, titeket is bulgária telepiek, kárpátaljak, felvidéki testvérek, anyaországi testvérek, erdélyi testvérek, a világ minden részén levő atyafiak, titeket is meg akar váltani, és ez a legnagyobb szükség. Olyan csodálatos, hogy Jézus magyarázata nyomán kezd oszlani a homály, a sötétség, kezdenek megnyugodni. Már nem félnek hazafelé tartani Emmausba. Olyan jó ennek a különös idegennek a társasága. Úgy leszakad a nagy teher a szívünkről, mintha már kezdene is véradni, hajnalodni, derengeni, pedig még most sűrűsödik az este, külsőleg fizikai értelemben. De belül már világosodik, már enyhül a nyomás, már szabadulunk a tehertől. A Jézus magyarázata, az ő szeretetteljes tanítása nyomán. Hát így érkeznek el Emmausba. És nagyon érdekes, hogy ott Emmausban ezek az emberek érzik a szükségét annak, hogy az estét ennek az idegennek a társaságában töltsék. Pedig este egy idegent befogadni, ismeretlent, nem szívesen teszünk. Ki tudja éjszaka, mit művel a házunkban, ki tudja, milyen szándékkal jött, de annyira bizalmat gerjeszt bennünk ez a különös ismeretlen, hogy kényszerítik, unszolják őt, hogy maradjon velük. Az elején említettem, hogy Jézus nem kényszerítette magát rájuk. Ők viszont kényszerítik, unszolják Jézust bejönni az ő otthonukba. Igen, ez az egészséges hozzáállás a feltámadott Krisztushoz. És ez az egészséges hozzáállása a feltámadott Krisztusnak hozzánk, rászorulókhoz. Ő nem kényszeríti magát reján, de úgy társul mellénk, úgy szólít meg, úgy melengeti át a szívünket, úgy csendesíti le háborgó lelkünket, úgy űzi ki a félelmünket, úgy oszlatja el a lelkünk homályát és sötétségét, hogy a végén mi magunk érezzük szükségét annak, hogy velünk maradjon, és mi unszoljuk őt, hogy jöjj be hozzánk. Ó, de jó lenne ezt a szükséget fölfokozottan újra és újra megérezni, hogy Uram, jöjj be hozzám. Jöjj be hozzánk. Mert ha csak ketten vagyunk nélküled, vagy hárman, négyen a családban, de nélküled, ott tátong továbbra is a rettenetes űr, a nagy hiányozat. És ezért fogalmazzuk meg, kérjük, mondjuk, kiáltsuk, imádkozzuk, énekeljük, maradj velem, mert mindjárt este van, nő a homály. Ó, jöjj be és maradj velünk, Uram. Bement azért, hogy velük maradjon. Bement azért. Olyan pontos ez a leírás. Megindokolja, hogy miért ment be. Miért? Mert szükségét érezték a Jézus további jelenlétére. Azért ment be, mert unszolták. Azért ment be, mert kérlelt. Azért ment be, mert ő megígérte, hogy aki kér, az kap, aki keres, talál, az őrgetőnek megnyitati. Azért ment be, mert éppen ez volt földre jövetelének célja, hogy ne maradjon kint, hogy bejusson oda, ahol a hiányát érezték eddig, és ahol most a nagy szükségét megfogalmazzák. Bemegy. És akkor leül, veszi a kenyerüket, Igen, az ő kenyerüket. Pedig nem ő a házigazda. A szokásrend az diktálta volna, hogy veszi a házigazda a kenyeret, Kleopás, ő az idősebb. Ha a tradíció szerint ugye Simeon a fia volt, akkor nyilván az apa kellett volna megáldja a kenyeret, ő adja a vendégnek is. És érdekes, a vendég átveszi a házigazda szerepét. Szinte olyan észrevétlenül történik ez a különös szerepcsere. És ezek nem tiltakoznak. Nem szólnak egy szót se ellene. Veszi az ő kenyerüket, megáldja, megszegi, és nekik adja. És erről a mozdulatról ismerik fel. Hát így tett akkor is, amikor megszaporította a kenyeret, mikor az 5000-et megvendégelte, mikor a 4000-et megvendégelte, hisz a 70-es tanítványi kör tagjaiként ezek is, az emmausiak is ott voltak. Ó, de jó lenne, ha mindig megáldaná a kenyerünket, mindennapi asztalunknál előbb átmenne a kenyér az ő kezén, és úgy kerülne tovább a családtagokhoz. Mert akkor nem nyelnénk le sokszor keserűen a kenyerünket, a mindennapi falatunkat, mert akkor békességben fogyasztanánk el, akkor szeretetteljes légkörben ünnepelnénk, akkor nem keserítené meg együtt étkezésünket és együtt ünneplésünket a gonosz, a maga szétziláló jelenlétével. Drágáim, olyan különös az, ahogyan el akar minket segíteni Jézus Krisztus a nagy húsvéti örömhöz. Nézzük meg, három pontba összesűrítve foglaljuk össze, hogy hogyan akar ő húsvéti hitre vezetni minket, éppen az emmausiak története tükrében. Először is, a reményvesztett tanítványok beszélgetnek útközben Jézusról. Ha már beszélgetsz róla, ha foglalkozol vele, ha fontos számodra ő, akkor nagy esélyed van arra, hogy megtörténjék a találkozás. Aztán, mikor megtörténik, akkor Krisztus az írásra mutat, eligazít. Ó, balgatag, resztívek, hát miért rest a szívetek? Olyan nehéz nektek átváltani a bánatról az örömre? Igen, nehéz. Önerőből nem sikerül. Rest a szívem átváltani a kételyből a hitre. Rest a szívem átváltani a sötétségről a világosságra. Rest a szívem átváltani a gyűlöletből a szeretetre. De az ő szava nyomán ez a nagy váltás megtörtént. Mert az írásra mutat, azt mondja, olvassátok az írásokat, a prófétákat. Visszautal mindig az írásra. Tehát beszélni róla, az írást elővenni, belemélyedni. És nézzük meg, ennek nyomán születik meg a húsvéti hitre vezető út harmadik állomása. A közösség Krisztussal és Krisztusban egymással. Mert nézzük meg, amikor felismerik, akkor örömre gerjed a szívük, lángolni kezd a szívük, azt olvasjuk az eredeti szövegben. Mikor szólt nekünk az úton, és mikor magyarázta az írásokat, lángolni kezdett a szívük, közösségre jutott a Krisztusra. Csak nem maradnak meg ennyire. Hanem azt olvasjuk, amikor eltűnik Jézus, akkor ők gyorsan felkelnek és visszamennek Jeruzsálembe. Sűrű sötét éjszakában, még 11 kilométer, még 2,5 órás gyaloglás, nem számít, hogy miféle rablók rejtőzködhetnek a sötét éjszakai köves, dombos útvonalon, mennek félelemtől mentesen, mert tudják, hogy ott hagyták a tanítványi közösséget, és vissza kell hozzájuk érkezniük. Azzal a nagy hírrel, hogy láttuk az Urat. Tegnap említettem azt, hogy a reménytelenségük elvitte őket a közösségtől. Most az újjászületett reménységük visszaviszi őket a közösséghez. Drága testvér, sokszor miért távolodtál el és hidegültél el a közösségtől? Vagy szakadtál el végleg a közösségtől? Reménytelenséget, csalódásod miatt. Egyik ezt mondta, másik azt mondta, megsértődtél, felhúztad az orradat. Elszakadtál a közösségtől. Mint a két emmausi. De ha van találkozásod Jézussal, a békesség fejedelmével, akkor örömre gerjed a szíved, és rögtön vissza fog sietni a közösségbe, mert rájössz, hogy ott érzed igazán otthon magad. És azt olvassuk az záró sorokban, hogy amikor visszamennek Jeruzsálembe, akkor ott találják a 11-et egybegyűlve, és azok elbeszélik nekik, hogy feltámadott az Úr, bizonyja, valóban feltámadt az Úr, megjelent Simon Péternek is. És erre a két Emmaus is elmondja mindazt, amit átéltek a Jézussal való találkozásban. Igen, így teljesedik ki az örömük. És akkor az ott maradt jeruzsálemi tanítványi közösség tagjain is, és a két Emmausin is fölragyog ismét az Atya dicsősége. Hogy most már a Kleofás név ne csak egy név legyen, ami azt jelenti, hogy az Atya dicsősége, hanem láthatóvá is legyen rajta az Atya dicsősége. Testvérek, Luther Márton a nehéz kísértések idején gyakran felírta egy krétával az asztalra vagy az ajtóra azt, hogy vivit, ezt a latin szó, azt jelenti, hogy ő él. Aztán később a bejárati kapunál Kata asszonyság, a Luther felesége rendelt egy könyvíves mestertől egy kő keretet a bejárati ajtóhoz, és a szegőkőre, a fenti zárókőre kívül is, belül is oda vésette a kőfaragó mesterrel ugyanezt a latin szót. Vivit, hogy aki belép hozzájuk, az is olvassa, aki kilép tőlük, az is olvassa, hogy ő él. Testvérek, nézzük meg, hogy az Emmausiak találkozása a Jeruzsálemben maradt közösséggel éppen ennek jegyében zajlik, hogy ő él. Mert korábban megjelent a 11-nek is, ott, Jeruzsálemben, a zárt ajtók mögött, és megjelent Emmausban is a kettőnek, és az ő találkozásuk megsokszorozza azok örömét, akik már látták őt. Testvérek, hadd zárjuk egy verssel, ami kimondottan erről a történetről szól, ennek csak egy részletét olvasom fel. Hajtai Gábor írta ezt, Emmaus a címe ennek a versnek, ami nagyon találóan összefoglalja a mai igei üzenet lényegét. Kik telve vannak jajjal, bajjal, Emmaus felé, hogyha megyünk, és az alkony lassan ránk borul, ha sírunk, szemünk tele könnyel, ő odajön mellénk vigaszul. Bejön házunkba ismeretlen, megtöri nekünk a kenyeret, sebhelyes kézzel felénk nyújtja az új, győzelmes életet. Angyali ének ütemére száll életünkből minden óra, szóljunk mi is, maradj velünk, mert megérkeztünk Emmausba. Maradj velünk, és akkor megérkezünk a mennyei végcélba. Amen. Imádkozzunk, drágáim! Édesatyánk, örül a mi szívünk annak, hogy újra megálltál mellettünk, hogy a feltámadott él, és újból megszólít. Köszönjük, hogy együttérző szeretettel kérdez ránk, miről beszélgetünk egymás között. Miért vagyunk szomorúak néha? Miért vagyunk csüggettek, reménytelenek, lehangoltak? Miért vagyunk olyan félénkek? Hogy van, hogy nincs elég hitünk? Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy e kijózanító kérdései nyomán földerüljön ismételten a mi arcunkon az Atya fény. Hogy ne csak a nevünkben legyünk krisztusiak, keresztjének, hanem az életünk, a magatartásunk, a megnyilvánulásaink is ilyen vészterres idők kellős közepén is igazolja, bizonyítsa, hogy számunkra Jézus él. Hadd legyen odaírva a mi életünk homlokzatára. Az, hogy ő él, hogy aki találkozik velünk, az leolvassa a mi arcunk ragyogásáról, a mi tekintetünk derűjéből, a mi szeretetünk melegségéből, a mi kedves szavainkból, ami segítségre nyúló kezeinkből leolvassa azt, hogy ő él. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk, Istenünk, ezt a világot most, amikor ez a veszedelmes járvány tizedeli századolja az emberiség sorait. Könyörülj, Urunk, a gyászoló családok sokasságán, könyörülj a súlyos betegeken, könyörülj az ápolókon, az orvosok sokasságán, könyörülj e világon, Urunk, és állítsd meg mielőbb ezt a borzalmat azért, hogy ismét felszusszanjon az emberiség, de úgy, hogy ráérezzen, mi a legnagyobb szükség ebben a világban, hogy kezdjen egy új életet a feltámadott Krisztussal, és úgy folytassa élete útját a mennyei Emmaus felé. Amen. Mondjuk el együtt, drágáim, az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drágáim, áldásra várva énekeljük a 473-as énekünknek mind a három versét. A 473-as énekünk így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.